Következik politikai science fiction 2015. március 24-i előadása, politikai rendszerek a Star Trek világában. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.
Jó napot kívánok mindenkinek! A fél év első tartalmi érdemi óráját ugye a Star Wars-zal kezdtük, és azt gondoltam, amikor összeállítottam a tematikát, hogy a fél év első felének utolsó óráján foglalkozzunk azzal a másik science fiction univerzummal, amely a legismertebb, talán legérdekesebb, illetve politikai szempontból a legtöbb elemet tartalmazza a Star Trekről. Ma már talán űrszekereknek nem szokták fordítani, akkor legelőször jött ki az űrszekerek film, akkor még űrszekereknek fordították. Ma már talán az angol elnevezése elterjedtebb. Jó, úgyhogy a mai nap a Star Trekkel fogunk foglalkozni. Jó, de azért belemegyek, hogy ugye a Star Trek-et, magát a Star Trek világot alapvetően mindenki ismeri, talán azt is tudjuk, hogy ez Dr. Who után a második legrégebbi és politikailag alig, ha nem legkomplexebb politikai rendszereket bemutató sorozat, amelynek ugye sorrendben van egy eredeti, ugye a kult szériája, Kirk kapitány, Mr. Spock és McCoy doktor, ezt követte ugye a The Next Generation, az új nemzedék, majd ezután párhuzamosan a Voyager, illetve a Deep Space Nine, majdnem párhuzamosan, illetve az Enterprise, és ezzel együtt filmek is készültek, ugye 6 film az eredeti sorozat szereplőivel, azután egy átmeneti, majd a Next Generation sorozattal, most pedig egy rebootban tartunk, ahol már ugye 2 film volt, és emellett számos könyv van az univerzumról, meg egyéb kérdésekről. És amivel mi foglalkozni fogunk, az leginkább az alap, tehát majd hozok példákat máshonnan. Az egy kérdésem van, mert abból sok példa lesz, hogy a Deep Space Nine-t azt ki ismeri? Tegye fel a kezét, legyen kedves, azt kevesebben ismerik, ugye? Arról majd fogok egy kicsit beszélni. Jó, akkor csak egy kicsit a logikájáról, ugye csak emlékeztetőül, és itt majd meg fogom mutatni, hogy ez miért ilyen fontos, de csak a timeline-t ismerve, ugye elkezdődik a klasszikus Star Trek sorozat, tehát Kirk kapitány és társai, ahol ugye a Föderációt megismerjük, ez még egy viszonylag régi sorozat, ezek után következik ugye az új nemzedék, Picard kapitány, ugye Xavier professzor, ha valaki úgy ismeri, tehát Jean-Luc Picard kapitány vezetésével, és ezt követően pedig a Deep Space Nine és a Voyager, ezek kevésbé ismertek, de politikailag a Deep Space Nine az egyik legfontosabb eleme talán a Star Trek univerzumnak, én is sok dolgot fogok erről mutatni. Ennek nagyon röviden azok számára, akik nem ismerik, a következő a történet. Ez az új nemzedékkel egy időségben játszódik, tehát abban az időségben, amikor a Föderáció és a Klingon birodalom egyébként szövetségesek, a Romulánok ilyen félig ellenségek, félig egy rejtőzködő fajt jelentenek. Létezik egy űrállomás, az űrállomás a Bajor nevű bolygó mellett van. A Bajor nevű bolygót a kardassziaiak, akiket egyébként az új nemzedékből szintén ismerhetünk, a kardassziaiak nemrégig megszállva tartották. A Bajor felszabadult, és a Föderációba való felvételét kéri, és itt jön Sisko kapitány, aki ennek az űrállomásnak a parancsnoka lesz, egy afrikai-amerikai szereplő, az első afrikai-amerikai főszereplő a Star Trek univerzumban. Ő egyébként 2 szerepben lesz, hiszen egyrésztről egy kapitány, másrésztről a Bajoriak, akik egy nagyon vallásos nép, számára egy ilyen vallási szimbólumot is jelent. Mindez még nem lenne különösebben izgalmas, ha nem fedeznének fel közvetlenül az űrállomás mellett egy féregjáratot, amely féregjárat átvisz minket a Gamma kvadráns, ami az univerzum másik részén van, és amely azért lesz számunkra érdekes, mert ott van a Föderáció számára az egyik legfenyegetőbb veszélyt jelentő gonosz ellenséges birodalom, az úgynevezett Dominium, amiről mindjárt fogunk beszélni. Innentől kezdve a Deep Space Nine, ami az űrállomás neve, tulajdonképpen egy folyamatos szintere a galaktikus intrikáknak, és eleinte elsősorban Bajor játszik szerepet, de egyre inkább elkezdődik egy ilyen rendkívül szofisztikált, politikailag is rendkívül izgalmas rendszer, amelyben a Föderáció konfliktusba kerül egy idő után a Dominiummal, és azután a Klingonok, kardassziaiak, Romulánok, Dominium és a Föderáció tengelyben mindenféle rendkívül izgalmas dolgok történnek. Az a Deep Space Nine sajátosság, hogy ellentétben a korábbi Star Trek epizódokkal, ahol az ilyen story árkok, vagyis a story jellemzően ugye mi volt a történet, megy a hajó, lesugároz a földre, találkozik valakikkel, Kirk kapitány idején jellemzően hölgyekkel, akikkel Kirk kapitány megismerkedhet adott esetben, vagy valami veszéllyel, Picard kapitány idején inkább egy diplomáciai, morális konfliktussal, majd visszasugároznak a hajóra, és mennek tovább, ahova még ember sem járt korábban. felfedező útjukra, Deep Space Nine-hez képest. És ugye vannak ugyan átkötő elemek, de ezek jellemzően ritkák. A Deep Space Nine különösen a második, harmadik évadtól egy ilyen hosszú sztori árkot, egy hosszú történetet fog bemutatni számunkra, azért lesz nagyon izgalmas, ez egy sötétebb, politikailag fejlettebb, politikailag izgalmasabb politikai rendszert jelenít meg, erről viszonylag sokat fog beszélni. A Voyager, amiről kevesebbet fogunk beszélni, az meg arról szól, hogy az első női kapitány a Voyager nevű űrhajóban van, ami azonban különböző körülmények között elmegy a Delta kvadránsban, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van, és az egész út arról szól, hogy ők próbálnak hazajutni, majd hazajutnak. Star Trek Enterprise az ugye az eredeti mindennek a kezdeteit mutatja be, Jonathan Archer kapitánnyal, ez kritikák szerint egy kevésbé jól sikerült elem, úgyhogy ezzel nem is fogunk foglalkozni. Jó, tehát ennyit csak arról, csak azért, hogy fogok erről egy kicsit mondani, hogy miért foglalkozunk ezzel. Ugye a Star Trek egy klasszikus sorozat egyre változó tematikákkal, egyszerűbb morális dilemmáktól a bonyolultabb politikai dilemmákig, de amit érdemes látni, hogy a Star Trek végig tulajdonképpen az amerikai társadalomban meglévő politikai, morális konfliktusok egyfajta leképezését jelentette. E tekintetben persze a Star Warshoz hasonlít egy kicsit. Ezért aztán a Star Trek a legjobb példája annak, amikor valaki végig akarja tekinteni, hogy mondjuk a moralitás egy adott politikai rendszernek hogyan változott. Kezdetben ugye jellemzően egy optimista szellemiségű kapitányt találunk, Kirk kapitány személyében, aki megy körbe az univerzumban és megoldja a problémákat, amely problémák a későbbi sorozatokban egyre komplexebbek lesznek. A Star Trek nevéhez fűződnek történelmi innovációk az amerikai televíziózásban, az első két nő között lezajlott csók, az első főszereplők, afrikai-amerikai szereplők komoly felvétele, illetve aztán a Voyagerben ugye egy női szereplő, mint kapitány megjelenése, tehát igyekezett mindig a sorozat progresszív lenni. Már ugye az első hajó is egy ilyen multirassz dolog volt, ugye egy nagyon nagy dolog volt, hogy az első Star Trek epizódban Pavel Csekov személye például, aki egy orosz származású személy volt, ugye mindez a hidegháborúban jelent, illetve volt, tehát hogy ilyen különböző, etnikailag különböző szereplők jelentek meg végig a Star Trekben, tehát ilyen értelemben rendkívül izgalmasan leképezte a világokat. Ugye a klasszikus Star Trek az egy felfedező sorozat, van, aki a vadnyugati sorozatokkal rokonította, kimegy a hajó a világűrbe, ami azt is jelenti, hogy nem jellemzően, főleg az elején nem a föderáción belüli politikai rendszerekkel kell foglalkoznunk, hanem kint van valahol a világűrben, a kapitány maga hozza a döntéseket, és az ilyen egyéni morális dilemmák megjelennek. Néhányat ezek közül a dilemmák közül fel fogok mutatni, csak néhányat, mert ugye nagyon kevés időnk van persze, hogy ezekről beszéljünk. Erről beszéltem, a társadalomképe változó társadalomképet rögzít, egyre komplexebb és reálisabb világépítés, ugye ez az egyik, amiről próbáltam beszélni. A később, a Star Trek, ahogy haladt előre, főleg a Deep Space Nine-ba, de már az új nemzedékben is, egyre sötétebb tematikákat jelenített meg, egyre izgalmasabb, komplexebb politikai rendszereket. És csak hogy egy vitát érzékeltessek, amiről, és most mondhatom tényleg, a szakirodalomban hatalmas vita van, hogy ugye liberális vagy konzervatív sorozat a Star Trek. Ez egy óriási vita, hogy akkor most ez egy liberális értékrendet tükröz, vagy konzervatív értékrendet. Ugye szinte mindenütt máshol ezt meg tudtuk mondani, hogy miért lehet úgy érvelni, hogy ez egy liberális sorozat. Hát ugye először is tehát nagyon-nagyon optimista. Ugye minden probléma megoldódik, minden krízisen túl lehet lenni, akár erővel, akár aztán később diplomáciával. Az emberiség folyamatosan fejlődik, szinte mindegyikben központi elem nem csak a technológiai, hanem a morális fejlődése az emberiségnek. Ehhez járul például ugye a pénz és a szükség, a háború, vagy akár a betegség bizonyos fajtáinak megszüntetése, megsemmisítése, egy kifejezetten utopisztikus társadalom képe. Ez egy rendkívül fontos dolog, még az új nemzedék elején is van egy epizód, ha valaki emlékszik rá, amikor hibernáltak 20. századi embereket, és ezek a hibernált emberek felébrednek 300 év múlva, és hát ugye természetesen milyenek vagyunk mi emberek, gyarlók, a bankár az rögtön meg akarja nézni, hogy a tőzsdei részvényei 300 év alatt hogyan állnak, mert ugye ő azt találta ki, hogy akkor azt jól berakja, 300 év alatt az jól fejlődik, tehát feltéve nem a questorban van az összes pénze, abban az esetben rögtön nagyon sokat fog érni, ugye 300 év múlva a föderációban. Ezt találta ki, és mások meg egyéb problémákat találta ki, és Picard kapitány konfrontatív módján jelzi nekik, diplomatikus, de konfrontatív módján jelzi nekik, hogy hát most már nincs pénz. Az emberiség túljutott azon, hogy az ilyen materiális dolgokat próbálja meg üldözni. Mindenki békében van, mindenki azt csinál, amit akar, ugye a Trek központi eleme a replikátor, ami ellentétben a Stargate-tel, ahol nem egy túlzottan kellemes dolgot jelent. Itt ugye azt jelenti, hogy oda megyek és azt mondom, hogy sült csirke, és kapok egy sült csirkét. Kivéve ha alkoholt akarok, mert azt, ha jól értem, nem kapok, tehát nyilván vannak hátránya is, mert az alkoholizmusról is lemondott. Ez az univerzum, ami egy progresszív, liberális dolognak tekinthető nyilvánvalóan. Ezért ugye liberális. Miért konzervatív? Hát azért, mert hát egyrésztről azért itt ugye természetesen, és akkor jönnek ezek a baloldali kritikák a Star Trek-kel szemben. Mert hát ugye különösen Kirk kapitány jellemzően hogy oldja meg a konfliktusokat? Nyers erőszakkal, vagy legalábbis a nyers erőszak fenyegetésével. Ott ez a felfedező hajó, ami ugye kizárólag a Föderáció békés céljait igyekszik megvalósítani, mégis állik fel van fegyverezve, és bármilyen primitív civilizációt bármikor lerob, megöl. Ha valaki megnézi akár az új Star Trek film, a második új Star Trek filmet is, annak az elején is mi történik, egy primitív civilizációval találkozik. Az Enterprise űrhajó, és akkor azon kell merengeni, hogy most megmentik-e a primitív civilizációt, vagy nem. Nem nagyon szokták szeretni, főleg baloldali antropológusok ezt az attitűdöt, hogy vannak ezek a primitív civilizációk, és akkor jön a nagy űrhajó, aki ezeket meg akarja menteni. Tehát, hogy kifejezetten konzervatív erőkultusz, az amerikai dominancia, az amerikai hegemónia jövőbe való vetítése jelenik meg a Star Trekbe. Nem kell ebben igazságot tennünk, kicsit olyan ez, mint hogy most a South Park az liberális, vagy konzervatív, vagy milyen típusú sorozat azzal, hogy minden tabut feszeged, de minden esetre jól látjuk azt, hogy milyen típusú vitákat vet fel a Star Trek. Szerintem nincs még egy univerzum tényleg, amiben annyi politikai dilemma lenne, mint ebben. Viszont az is igaz, hogy ezek sorozatok, tehát főleg Picard kapitány idején vannak benne hosszú beszélgetések, meg monológok. Tehát ellentétben a Star Wars-al, ahol tudtam mutatgatni ilyen fél egyperces sketcheket, amiben rögtön rengeteg politikai elem találkozik, itt ezek hosszabbak, néha kicsit unalmasak, kicsit vonthatottabbak, de mégis ilyeneket fogunk most nézni majd, hogy ezt átéljük. De mielőtt ebbe belemegyünk, ugye a Star Trek azért is nagyon izgalmas, mert tele van civilizációkkal, amely civilizációk saját politikai rendszert alkotnak. Egy pillanatra elhoztam, mert ilyenek is vannak, hogy a Star Treknek óriási fandomja van. Rengeteg rajongója, nem tudom mennyire látjuk, ezt is leoltam így, jó? Ez a Star Trek univerzum, ugye a Star Trek univerzum alapvetően 4 kvadránsra osztódik. Ez lesz itt az alfa kvadráns, ez az, amit leginkább ismerünk, ebben játszódik a klasszikus Star Trek világ. Ferengik, kardassziaiak, bajoriak és hát maga a föderáció, illetve a béta kvadráns, ahol a klingonok és a romulánok vannak. Ez a klasszikus ugye 4 tejútrendszer felosztása. Ez ugye lesz a Delta kvadráns, ahol a már említett Voyager hosszú útját 75 ezer fényéven át folytatja, ez pedig a Gamma kvadráns. Most a Gamma és a Delta kvadráns között van az, hogy csak féreg, vagy az ember utazik 70 ezer évet, vagy féregjáraton keresztül kell valamilyen módon menni. Ugye a Star Trek nem arról híres, hogy nagyon jó ezekbe a távolság, meg mi milyen messze van, bár azért olyan sehol nincs, hogy nem tudom én. Tudjuk ugye, hogy hány óra alatt hány parszeket lehet megtenni a Kessel futásban, tehát azért ilyenek nincsenek a Star Trek univerzumban. De azért itt is vannak ilyen furcsaságok. A lényeg mégiscsak az, hogy alapvetően a történetünk itt játszódik, itt lesznek különböző civilizációk, és ezen kívül pedig lesz a Gamma kvadránsban, ugye a Dominium, a Delta kvadránsban pedig mindenféle egyéb típusú fajok. Ha csak az Alpha kvadráns nézi valaki, ezt megpróbálták itt, és mondom, ez jelentős része ilyen fennalkotás, tehát ritkán hivatos, de ezek lesznek azok a civilizációk, amelyekkel foglalkozni fogunk. Egyrészt ez a föderáció, a Klingon birodalom, Klingonok, emlékszünk, a ragyásfejűek, mindjárt megmutatjuk őket, romulánok, meglepő módon rómaiak, hegyesfülűek, kardassziaiak, róluk is fogunk egy kicsit beszélni, ezek ugye a fő birodalmak itt, és hát vannak ilyen egyéb politikai rendszerek, amelyekről majd egy kicsit fogunk beszélni. Nézzük meg egyébként ezeket a politikai rendszereket. Ugye a fő politikai rendszerünk a Bolygók Egyesült Szövetsége magyarul, ugye? United Federation of Planets, Bolygók Egyesült Föderációja, ez a központi szereplője a politikai rendszerünknek, amely micsoda. Hát ugye ez egy nagyon furcsa politikai képződmény, először is a jelvénye az olyan, mint az ENSZ jelvénye, tehát kicsit az ENSZ-re emlékeztető politikai rendszer, meglepő módon a Földön van a központja, és itt lakik egyébként az egész központja ennek a föderációnak, ugye? A föderáció, nézzük először a politikai rendszerét, ugye mit tudunk róla, nem tudunk róla olyan nagyon sokat egyébként. Azt tudjuk róla, hogy kicsit olyan, mint az ENSZ, vagyis vannak benne bolygók. Van neki egy ilyen chartere, tehát alapító okirata, nem alkotmánya. Van neki egy közgyűlése, ezt láttuk többször, ahol különböző bolygók laza szövetségben vannak. Van valamiféle elnöke, akit többször látunk, aki Párizsban lakik, ez a jellegzetessége. Van neki egy csillagflottája, ugye ennek tagjai a mi főszereplőink. És mit tudunk még? Azt tudjuk még, hogy egy önkéntes szervezet, tehát be lehet lépni, ki lehet lépni. Azt is tudjuk pont a Bajor példájáról, hogy a föderációba való belépés az valamilyen módon azért a bent lévők kontrollja mellett zajlik, tehát nem egyszerűen úgy van, hogy ha én akarok, akkor csatlakozom. És azt is tudjuk, ami szerintem egy érdekesség, hogy egyébként a benne lévő szereplők, például a vulkán is ugye nagykövetségeket tartanak itt fent, tehát alapvetően nagyköveteiken keresztül kommunikálnak. Most én ezt azt mondtam ez alapján, hogy ez kicsit olyan, mint az ENSZ, tehát nem egy egységes központi politikai rendszerről van szó, semmiképpen nem olyan, mint a Palpatine-féle birodalom, hanem egy olyan politikai rendszer, amelyben ezek az egyetértő szereplők vannak. Most mi a probléma a föderációval? Mert azt mondanánk, hogy hát ez egy ilyen reprezentatív, demokratikus politikai rendszer, minden nagyon fantasztikus, nagyon békések, stb. Ugye, és én azt a problémát írtam, és ez rögtön a Star Trek egyik központi problémájához átvezet, amiről mondhatnánk, hogy áll probléma, meg dramaturgiai probléma, de azért nem csak. Ez ugye a militarizmus kérdése a Star Trek, ugye bárki. Ugye, amikor azt mondom, hogy dramaturgiai, hát ugye rengeteg eset van, amikor a főszereplőink, legyen szó Kirk kapitányról, vagy aztán később Picard kapitányról, azok nem egyszerűen arról döntenek, hogy most hova megy a hajó, hanem hát gyakran a háború és béke kérdésében döntenek. A Picard kapitány egyik első évadjában rögtön el kell dönteni, illetve a második évadban talán, hogy rálő-e a romulánokra, és ezzel kirobbant egy háborút a föderáció és a romulán birodalom között. Jellemzően ilyen típusú döntéseket hoznak ezek a kapitányok. Ez ugye egy mai szemmel meglehetősen problematikus, ugye? Tehát nem szeretnénk feltétlenül azt, hogy az, hogy most milyen politikai rendszerben élünk, az, hogy most éppen nem tudom. Tehát, hogy Putyin döntse el, hogy most lerohanják-e Ukrajnát, ugye, ne pedig egy tábornok, aki ott van éppen, mert hogy lehet, hogy másképp döntene. Ez még ugye egy dramaturgiai elemként elmenne, de egy kevésbé dramaturgiai elem, hogy nem tudom, ki látta a második filmet, amiben játszik a Sherlock Holmes, a David Cumberbatch, ismerjük, ugye? Nem tudom, mennyit leláttuk, ugye az új Star Trek második része az a következőről szól, van egy terrorista fenyegetés, a terrorista fenyegetés fenyegeti a föderációt, és hát valamit tenni kellene, ugye? Ez nem jó, ha van egy terrorista. És a következő dolog történik, összeül egy csomó admirális, ugye egyetlen egy civil szereplő sincs a teremben, és az admirálisok elkezdik megvitatni, hogy hát akkor most hogyan reagáljanak a terror fenyegetésre, és hát ezek az admirálisok, mint kiderül, nem is annyira jó szándékúan, eldöntik, hogy mit tegyenek. Kirk kapitány természetesen ott ül a teremben, és nagyon okos dolgokat mond, meg aztán megmenti a helyzetet. De mégiscsak a lényeg mi, hogy ki hozza meg ezeket a döntéseket, jelenleg katonai típusú döntések lesznek. Ha valaki végignézi az egész történetet, akkor végig azt fogja látni, hogy a kapitányoknak szinte minden esetben, akik valamilyen döntést hoznak, vagy akik valamilyen döntésre felhatalmazzák őket, azok katonai szereplők lesznek. Persze ezek nagyon nemes katonai szereplők, meg mindig jót akarnak, de hát mégiscsak a civil kontroll, mintha nem annyira lenne meg, de ez önmagában egy ellentmondása lesz ennek a rendszernek. És aztán végül a Deep Space Nine-ban, amiről mondtam is, hogy egy kicsit sötétebb, egy kicsit barátságtalanabb világ, ott megismerjük a föderáció sötét oldalát is, az úgynevezett 31-es szekciót. A Föderáció 31-es szekcióját azt úgy képzeljük el, mint a Föderáció titkos rendőrsége, akinek az a feladat, hogy a Föderáció érdekeit védje bármilyen eszköz megengedette tekintetben. Csak hogy röviden elmeséljem annak a sketchnek a bemutatóját, amit meg fogunk mindjárt nézni. Ez a következő. Ugye van ez a csúnya szervezet, be akarja szervezni a Deep Space Nine egyik rendkívül értelmes és rendkívül jó szándékú emberét, Dr. Bashirt, aki egyébként az egyik első arab származású főszereplője Star Trek univerzumnak. Dr. Bashirt be akarják szervezni a 31-es szekcióba, de Dr. Bashir ellenáll, és végül is az egésznek az lenne a lényeg, hogy a romulánokon kellene, akik egy nem annyira barátságos faj, a romulánokon kellene kémkedni. Ennek érdekében van egy Sloan nevű ügynöke a 31-es szekciónak, aki megpróbálja Dr. Bashirt beszervezni, és ebben a beszélgetésben azt fogjuk meglátni, hogy milyen moralitások is ütközhetnek tulajdonképpen a Star Trek univerzumában. Figyeljük ezt meg, remélem, hogy meg tudjuk figyelni. És itt van, Dr. Bashir alszik éppen, mert ő egy rendes ember, nem olyan, mint az ügynök, aki meg fenn lesz mindjárt, és elmondja a tudnivalókat. Szóval amit itt láttunk volna, ha meg tudjuk nézni, az, amint ez a Sloan nevű szereplő, hát bemutatja azt, és végül is ez is kiderül a Föderációról, hát hogy a Föderációnak van egy ilyen titkos rendőrsége, amely többek között abba is belemegy, hogy vegyi fegyvereket fog aztán az ellenség ellen gyártani, és megpróbálja ezt a fajta moralitást bemutatni. Ugye ezt azért akartam itt rögtön az elején felhozni, és aztán átmegyünk majd más politikai elemekre, hogyha valaki, a Star Trekről sokan szoktak úgy gondolkodni, hogy hát ilyen nagyon gagyi, meg ilyen nagyon a jövőben nézve, ilyen optimista képet fest. Ugye erre az időszakra már egy meglehetősen sötétebb politikai rendszere lesz a Star Treknek, amely politikai rendszerben akár ilyen típusú titkos rendőrség is belefér. Klingonok. Igen, bocsánat, figyelek.
szekulárisabb, vagy piacgazdaságpártibb, mint mondjuk egy fundamentalista vagy kommunistába hajló másfajta diktatúra egyrészt, és hogy ezek a katonák, tehát a föderáció katonái, azok azért bizonyos morális elvárásoknak meg kell, hogy feleljenek. Tehát a föderációval, hogy nem vennék fel a Borgot, vagy Felbeziát, vagy a Dominiumot, tehát mi van akkor, hogyha ezeknek van egy ilyen preambulum jellegű erkölcsrendszerük, ami alapján ezt legyen. Én is jobban bíznék, mondjuk egy amerikai tábornokban, mint egy észak-koreaiban.
De jobban bíznál egy amerikai tábornokban, mint egy amerikai politikusban, és lehet, hogy igen, de hogy azért azt gondolom, hogy valószínűleg egyébként erről van szó. Ugye ennek több válasz van erre a kérdésre. Az egyik, hogy ez valószínűleg nem egy célzatos rendszer, tehát ugye hivatalosan van egy elnök, látunk is olyan időt, van is egy-két epizód, ahol az elnök komoly döntéseket hoz, bár azt is fogjuk látni, hogy egy ilyen naív szereplő. Ugye ez miről szól? A Star Treknek van ez a technokrata, technológiai optimizmusa. Tehát ez azt jelenti, én azt gondolnám, hogy ahogyan a pénz, meg a viták, meg a hatalom, ugye a politikai rendszer is tulajdonképpen feloldódik, megszűnik, legalábbis a Star Trek elején. Mi van? Van a csillagflotta, amely egy békés, alapvetően felderítő jellegű szervezet, amely szervezet innentől fogva hát ilyen pozitív célokat igyekszik el, és valóban ezek az elvárásai belül. De hát azért tudjuk azt, hogy persze hát nincs a világon olyan hadsereg, ahogyan egyébként itt is fogjuk látni, nincs a világon egy olyan hadsereg, amely képes ezeket a standardeket fenntartani, meg hát nehéz is egy alapvetően erőszak szervezetben ilyen standardeket azután fenntartani, de abban valóban legalábbis ismereteim szerint unikális a Star Trek, hogy még az igazán nagy fenyegetések kapcsán is, persze néha homályosan utalgatnak egy távolban lévő civil vezetésre, de hát alapvetően a csillagflotta dönt egy csomó kérdésben, amit az is alátámaszt, hogyha megfigyeltük azt, és mondom, ezt aztán tényleg ritkán szokták megfigyelni, de ha megfigyeljük azt, hogy ugye miről van szó? A politikai rendszer az egy diffúz, fragmentált rendszer, ugye? Nincs egyértelmű autoritás, a szereplők között nincs egyértelmű alá-fölé rendeltség, ugye, mintha a föderáció mondjuk a Vulkánt nem nagyon utasíthatná semmire, ugye? Tehát a politikai szereplők között inkább egy ilyen ENSZ-szerű mellérendelt viszony van. Ezt képest már egy hadsereg, amely a maga hierarchizált rendszerével nyilván egy komoly politikai szerepet is tud ellátni, mert hogy ugye vannak benne egyértelmű hatalmi megtekintés. A viszonyok ráadásul van egy csomó erőforrása is. Tehát már csak ez is egy érdekessége, hogy a politikai rendszer, a politikai kontroll az önmagában is gyengébb szereplőkből áll, mint a katonai kontroll. Persze, ez aztán oda vezet, persze itt mindenki nagyon nemes, meg jó fej a hadseregbe, de hát azért van egy csomó probléma is ezzel, tehát azért ez nehéz is lesz. Eldönteni, hogy egy másik probléma, amit felvetett, de erre majd később rámegyünk, az a döntéshozatali autonómia, hogy vajon miközben Picard kapitányt persze mindannyian szeretjük, de hogy valóban helyes-e az, ha a galaxis szélén lévő ilyen szereplő dönt arról, hogy most akkor a föderáció sorsa mi legyen. Ugye ezzel van egy alapvető probléma. Sőt, ha valaki ezt a gondolatot még messzebb akarja vinni, akkor ugye a föderációra lévő legnagyobb fenyegetés, ugye beszélünk róla, legnagyobb fenyegetést az új nemzedékben ugye a Borg nevű faj alkotja. A Borg nevű faj, ha valaki nem emlékszik rá, ezek ilyen nagy kockák, és az a jellegzetesség, hogy mindenkit asszimilálni akarnak. Ugye ezt mondják. Igen, resistance is futile, azóta nagyon sokan átvették, nagyon sok különböző filmben, meg utalások vannak erre a mondatra, hogy resistance is futile, az ellenállás hasztalan, és ők ugye mindenkit asszimilálni akarnak. Ugye az egész Borg azért jelenik meg, mert a Picard kapitány találkozik egy Q nevű szereplővel, aki őt átkurítja a galaxis másik végére. A Borg innen fedezi fel, hogy létezik egyáltalán a föderáció. Ugye emlékezzünk a korábbi univerzumokból azokra az elemekre, amikor hirtelen felhívta magára a jelenlétével egy adott civilizáció, felhívta magára a figyelmet, pusztán a jelenlétével. Tehát, ha úgy gondoljuk, akkor önmagában ez az egész krízis nem állt volna elő, hogyha nincs egy adott csillaghajó kapitány, és aztán később is látni fogunk ilyen elemeket. Tehát ez a fajta kontroll nagyon kevéssé jelenik meg. De ha tovább mehetünk a következő kedvenc fajunkra, ugye a Klingon fajra. Ugye a Klingon faj nagyon érdekes evolúción megy keresztül a Star Trekbe. Ugye emlékszünk ugye a Klingonokra, több jellemzőjük van, az egyik, hogy a Dothraki előtt a Klingon volt a legelismertebb mesterséges nyelv, tehát amit ténylegesen létrehoztak a saját nyelvtanával van szótár, tehát lehet klingonul beszélni. Most a Dothraki nyelv jön egyébként a Trónok harcából, ha valakit érdekel, tehát ha valaki meg akar tanulni egy viszonylag könnyű nyelvet, azért elég korlátozott a szókincs, mert azért nem fordítottak le Arany Jánosi mélységekig 40 000 szót, hanem pár száz szóból áll, de van neki egy komplex nyelvtana, lehet mindent mondani a lóevésről, meg a nem tudom én, kaliszi különböző jellemzőiről, ugyanezt meg lehet klingonul is tenni, ott persze inkább a vér, meg a vérbor, meg ilyenekről van szó, de a klingon nyelv az valóban létezik. Ezen kívül, hogy létezik, egy nagyon izgalmas evolúció mennek ugye az elején. A klingon faj az egy meglehetősen agresszív faj, amiről olyan nagyon sokat nem tudunk, annyit tudunk, hogy minden klingon álma az az, hogy meghaljon csatában. Jó dolog lehet. És ők ugye a Föderáció nagy ellenségei. Többek között megölik körkapitány fiát, ami nem egy kedves dolog, mert egy főszereplő fiát megölni az mindig az embert bekategorizálja a negatív szereplő irányába. Szóval egy ilyen harcos, nem annyira szimpatikus fajról van szó. Ez egészen addig történik, amíg az egyik ásványkincset birtokló bolygójuk, meg egyébként fontos bolygójuk fel nem robban egy természeti katasztrófa következtében, aminek hatására a Klingon birodalom meglehetősen elkezd meggyengülni, és a Klingon birodalomban a békepártiak, tehát a Föderációval békébe élni akarók győzedelmeskednek, és különböző intrikákat meghiúsítva végül is békét kötnek. Ez így zárul tulajdonképpen a klasszikus sorozat, és a következő, az új nemzedék idejére már a Klingonok, mint a Föderáció egy fő szövetségesévé válnak, még mindig egy ilyen harcos faj, de most már így békében eléldegélnek egymással, még mindig a csatában akarnak meghalni, de most már sokkal barátságosabbak a Föderációval, és másokat nem szeretnek elsősorban. Ezzel párhuzamosan még mi történik a Klingon birodalomban? Egyébként nagyon izgalmas, mert ellentétben a Föderációval, aminek semmilyen evolúciója nincs, maximum megtudunk róla dolgokat, a Klingon birodalomnak van egy nagyon komoly evolúciója. Következő dolog, amit megtudunk a Klingonokról, hogy elkezdődik, hát tulajdonképpen a Klingon birodalom belső dekadenciája és korrumpálódása. Miközben a Klingon birodalom elméletileg ezekről a harcosokról szólna, arról, hogy mindenki milyen fantasztikusan meghal a csatában, védi a saját házát, ugye egy feudális politikai rendszerről van szó. Aközben egyre inkább világossá válik, hogy az, hogy valójában kibirtokolja a hatalmat, az nem ettől fog függni. Egyre fontosabb szereplővé válnak a politikusok, ami itt egy ilyen intrikus, kellemetlenkedő figurát jelent, szemben a harcosokkal, akik pedig ilyen barátságos, kellemes figurát jelentenek. Ráadásul egyre inkább a külső politikai szereplők csatározásává válik a Klingon birodalom. Egyébként hivatalosan a Klingon birodalomnak van egy nagy tanácsa, meg egy kancellárja. A kancellár a főszereplő, van egy császár is, nem olyan fontos, és van egy nagy tanács, ami egy ilyen arisztokratikus szervezet. Annak idején egyébként Japánról akarták mintázni a Klingon birodalmat, de aztán ez az analógia abba maradt egy kicsit. Nyilván ugye a japánokra gondolunk, az nem az a nagyon agresszív, tehát hogy persze van mindenféle kardozás, meg szamurájuk, meg ninják, de nem ez a vérbortivó, agresszív, üvöltöző ember jut eszünkbe, tehát ezért is nyilván aztán korlátozott maradt az analógia. És ahogyan egyre jobban látjuk, ahogyan egyre jobban haladunk előre az időben, egyre inkább látványos lesz, és ennek a leghíresebb például Gauron kancellár, ismerjük, láttuk, hogy ő kicsoda. Van egy kancellárjuk, a Klingonoknak Gauronnak hívják, aki már olyan, mint egy klasszikus politikus. Néha barátságos, Worf ugye a legfontosabb Klingon szereplőnk, aki egy ilyen nemes, mindig mindenben igaza van, stb. Szereplő lesz. Gauron kancellár egyre inkább egy politikus lesz. Néha kiegyezik Worf-fal, amikor a támogatásra van szüksége, ugyanis Gauron először egy belső hatalmi harcot vív két kellemetlen nőszeméllyel, Lőrszával és Bétorral, akik a Romulánok kémeiként jelennek meg, és akik megpróbálják átjátszani a Romulánoknak a Klingon birodalmat. Tulajdonképpen innentől kezdve a Klingon birodalom története az nem más, mint egy ilyen igazi proxy háború. Nem véletlenül írtam a libanoni példát, lehet, hogy kicsit távoli. Ugye Libanon volt az egy időben, ahol a különböző mellette lévő országok, Jordánia, Izrael, az Egyesült Államok, Szíria különböző érdekcsoportokat, érdekharcokat vívtak. Ugye Libanon egy ilyen multikulturális ország volt. De tulajdonképpen erről szólt, tehát a Föderáció és Gauron, aki inkább a Föderációval barátságos, illetve Lőrszel és Bétor, aki pedig a Romulánoknak dolgoznak, hatalmi harca az, hogy kikaparintsa meg a Klingon birodalmat. A Föderáció pontosan azért avatkozik be a Klingon belügyekbe, ekkor már sokkal erősebb szereplőként, mert hogy zavarja a Romulán befolyás. A Föderáció megnyeri ezt a csatát, Lőrszát és a Bétort több különböző körben kiszorítják a hatalomból, Gauron lesz a kancellár, de ő pedig egy nagyon intrikus kancellárnak bizonyul, miután a Föderáció pozícióba helyezte, utána már nem olyan barátságos, de azért, ha kell, igen, egy idő után elsősorban megpróbálja újjáépíteni a Klingon birodalmat, tulajdonképpen egy teljesen racionális politikusként viselkedik, bár meglehetősen ellenszenves figuraként van beállítva. Ugye nem akar egy föderációs báb lenni, hanem megpróbálja az autonómiáját visszaszerezni a Klingon birodalomnak. Ennek érdekében háborút kezdeményez egy-két szomszédjával, meg intrikus lesz. Amikor például egy tábornok, egy martok tábornok, aki megint csak a klasszikus klingon sztereotípiáknak megfelelően egy ilyen erős, kicsit butuska harcos, aki hát mindent megtesz annak érdekében, hogy a klingon dicsőséget visszaszerezze, amikor martok túl erős lesz, akkor Gauron megpróbálja martokot eltenni lábalól, de persze nem úgy teszi el lábalól, hogy meggyilkoltatja, hanem egyre durvább csatákba küldi, ugye a csatát nem tudja visszautasítani. Tehát egy igazi politikusként kezd viselkedni, de hát ebben láthatóan a klingon birodalom egyre inkább felszámolódik, vagy egyre kellemetlenebb lesz. Ezt próbálja nekünk összefoglalni, remélem ezt már lehet hallani. Ez a Dex, aki Worfnak próbálja elmagyarázni, hogy hát mit is gondol ő a klingon birodalomról, ami egy meglehetősen jó leírása lesz. A zenéből hallhattuk, hogy elgondolkodott ezen Worf, amit hallott itt Ezra Dextől. Ugye, tehát ez történt nagyjából a klingon birodalom, egy nagyon izgalmas fejlődés történet. Menjünk tovább másik kedvenc birodalomunkhoz, a Romulán birodalomhoz. Ugye természetesen egyetlen science fiction sorozat sem létezhet római példák nélkül, amit itt a Romulán birodalom testesít meg. Honnan tudjuk, hogy római példa? Először is úgy hívják őket, hogy Romulánok, másodszor ilyen tógaszerű dolgokban járnak, harmadszor úgy hívják, hogy vannak ilyenek, hogy prétor, meg cenzor, meg konzul, tehát elég egyértelműen a szánkba rágják a sorozat készítő, hogy itt bizony a régi rómaiakra kell gondolnunk. Ennek megfelelően milyen rendszer a Romulán birodalom? Ellentétben ugye a klingonokkal, akik egy agresszív, de direkt, konfrontatív, hangos faj, a romulánok intrikusak, mindenütt zavart próbálnak kelteni, nem nyíltan konfrontálódnak, hanem beavatkoznak mások belügyeibe, mint láttuk. Folyamatosan paranoiásak egyébként. A romulánok eredet története az, hogy a vulkánok, akik ugye Mr. Spock révén ismerhetjük őket, amikor a vulkánok az érzelmeket levetették, akkor azok, akik viszont fontosnak tartották az érzelmeket, azok lettek a romulánok, ezért aztán utálják a vulkánokat, meg amúgy is elég paranoiásak mindennel szemben. De van a romulán birodalomnak például egy-két érdekes jellemzője. Az egyik, a romulán birodalom klasszikusan nem egy expanzionista birodalom, ezért nem jó a régi római példa. Megint csak érdekes módon, mind a klingonok, mind a föderáció sokkal expanzionistább birodalmak, a romulánok jellemzően persze paranoiásak, tehát igyekeznek védővonalakat kiépíteni maguk körül, de nem nagyon látjuk azt, hogy direkt módon megtámadnának bárkit, mintha folyamatosan azt várnák, hogy az erő fölényük majd valamilyen módon érvényesül. Van nekik egy szenátusuk, ja igen, ez innen is tudhatjuk persze, hogy rómaiak, van nekik egy szenátusuk, és azt is tudjuk, hogy a szenátusban vannak tehát ilyen békésebb, meg izolacionistább szereplők, faji felsőbbrendűség tudatuk van a romulánoknak, és hát megint csak nem kedves szereplők. Az ő viszonyuk valami olyasmi, hogy sokáig egy nem nyílt konfrontációban vannak a föderációval, titkos rendőrségük van, majd azután egy ponton a dominium elleni háborúban csatlakoznak a föderáció szövetségéhez, egy sajátos módon, tehát szövetségesekké válnak, de addig inkább egy antagonisztikus, ellenséges fajként jelennek meg. De ez ugye már az új nemzedék idejében van, amiről talán már mondtam, hogy kevésbé gagyi, tehát ilyen értelemben szofisztikáltabb megjelenésekre ad lehetőséget. Ugye van még néhány politikai rendszer, ezekről csak röviden akarok beszélni. Van a kardassziai politikai rendszer, ők azok, akik megszállták a már említett Bajort, ők megint faji felsőbbrendűséggel megáldott, valahol hát tulajdonképpen átmenet a klingon és a romulánok között, mert egyrésztről nagyon intrikusak, másrésztről viszont kombatív, tehát harcos szereplők is. Nekik nagyon fontos rendszer, ők egy ilyen kicsit ilyen militarista társadalomban élnek, ők talán a leginkább nyíltan militarista társadalom, amely egyben egy kicsit ilyen rendőrállam is, komoly szerepük van az Obsidian rendnek, ami az ottani ilyen titkos rendőrségként működik, és hát ugye ők igázták le a Bajor nevű bolygót. A Bajor nevű bolygónak is van egy érdekessége, mert azon kívül, hogy hát ez egy ilyen barátságos, békés, korábban elnyomott, ilyen nagyon emberszerű, tehát nagyon olyan, mint a Föld, ezen kívül egy vallásilag nagyon, szinte már egy teokráciát elérő birodalom, csak azért, hogy ilyet is lássunk a Star Trek univerzumban, van a Vadekek, egy vedek tanács, amely irányítja ezt a politikai, amely irányító szerepet is játszik, és itt mindig megosztik a hatalom az ideiglenes kormány, illetve a vallási fennhatóság között, tehát itt ebben ennek itt is rengeteg problémáról beszélünk, de ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy erről évadok szólnak, tehát csak nagyon messziről tudom mindennek bemutatni a lényegét. Ezen kívül van ugye a Borg, aki mindenkit asszimilálni akar. Itt nem írtam a ferengikről, akik ugye egy kereskedő faj, régebben antiszemitizmussal is vádolták a Star Trek-et, mert azt mondták, hogy a ferengik azok, akiknek egyébként meglehetősen alacsonyak és nagyon nagy orruk van. Fülük nagy, de hát ugye de csak azért, mert hogy az is, és csak a pénz érdekli őket, és nincs moralitásuk, és állandóan hazudnak, hogy hát tulajdonképpen ők a zsidókról lettek. Miretteset, de azt is mondták, hogy a klingonok meg az arabokról, tehát a Star Trek kapcsán tényleg mindent és mindennek az ellenkezőjét meg lehet találni. Ők egy ilyen kereskedő faj, akik alapvetően gold latinumban gondolkoznak, tehát ilyen arany latinum tömböket akarnak, aminek az az érdekessége, de erre mindjárt rátérünk, hogyha mindent lehet replikálni, akkor tulajdonképpen miért van szükség ilyen nagy mennyiségű gold latinumra, tehát mit vásárolok vele, hogyha egyébként mindent lehet replikálni. De ebbe mindjárt belemegyünk ebbe a problémába egy kicsit. És vannak ezek a nagyon mindenható kúk, akiről önmagukban is lehetne nagyon sokat beszélni, hogyha van egy mindenható faj, a kúk mindenhatók szinte. Tehát csettintek egyet, és akkor átvittem az egész ELTE ájékát a Delta kvadránsba, és aztán vissza is tudom hozni, ha én egy kú szereplő vagyok. Tehát az kellemes, de ugye, hogy ez milyen problémákkal, meg milyen felelősségi rendszerrel jár. És akkor van a Dominium, ami szerintem tényleg az egyik legizgalmasabb politikai rendszer a Star Trekben. A Dominiumot a Star Trek alkotó, és ezt kizárólag a Deep Space Nine-ban látjuk már, a Dominium egy igazi antifederációként képzelték el. A következő képpen működik a civilizáció, a csúcsán az alakváltók vannak, ez egy faj, akik meglepő módon mit tudnak vajon tenni? Megváltoztatják az alakukat. De nem is ez a lényeg, hanem hogy... Na mindegy, szóval ők vannak az élén. Most a birodalom logikája egyébként egy nagyon izgalmas logika, amit én úgy szoktam hívni, hogy a félelemből kialakított zsarnokság. Ez egy rendkívül elnyomó gonosz rendszer, de miért? Alapvetően a félelem vezérelte. Ezek az alakváltók nagyon sokáig üldözve voltak mindenki más által, mindenki másnak úgy hívják, hogy szilárdak. Ugye nekik mindegy, hogy Klingon, vagy Romulán, vagy ember, szilárd. Tehát olyan gyarló lények, mint mi, akik nem tudjuk az alakunkat megváltoztatni. Ugye el tudjuk képzelni, hogy az alakváltók éppen ezért folyamatos támadások keresztüzébe voltak, kicsit megint csak, mint az X-Menben a mutánsok, vagyis folyamatosan támadták őket. Ezért mit tettek? Elmenekültek, és elkezdtek létrehozni egy új típusú politikai rendszert. És hát ahogy szokás, először hoztak létre egy bolygót, amit jól elrejtettek, hogy senki se találja meg őket. Aztán mi a következő lépés? A mellettük lévő bolygókat bekelebbelezik, hogy hát ha végül is valaki megtalálna, akkor a mellettünk lévő bolygókat foglalják el. Aztán még több mellettünk lévő bolygót, és ez egészen odáig vezethet, hogy az egész kvadránst ők irányították, azzal a meggyőződéssel, hogy ezt ők mégiscsak azért teszik, hogy védekezzenek, hiszen ha nem tennék, akkor a szilárdak megtámadnák őket. És ez a Dominium egy idő után, ugye miután ez a féregjárat kinyílik, felfedezi magának az alfa kvadránst, és úgy dönt, hogy az alfa kvadránsban is, hogy hívják ők ezt, rendet teremt. Ugye a szilárdok azok milyenek, állandóan vitatkoznak, ölik egymást, ehhez képest a Dominium rendet teremt, ez egy zsarnoki rendszer, és egyébként mi az alapja? Egyrésztről létrehoztak mesterséges klónozás segítségével két alattvaló fajt, az egyik a Vorta, ezek ilyen intrikus, nagyon okos, számító lények, akik parancsolnak a hadseregeknek, és ezen kívül van a Jem'Hadar, aki pedig egy agresszív katonai népség, ők alkotják a hadseregét a Dominiumnak, amit egyébként egy kábítószerrel tartanak kontroll alatt, a fehér Ketracell-lel, ami azt jelenti, hogy ha a Jem'Hadar nem kapja meg az adagját egy ideig, akkor meghal. És ez természetesen a Vorta nevű lényeknél van. Ez az egész egy bonyolult rendszert alkot, amelynek segítségével az alakváltók tudják uralni az egész politikai rendszert. Látjuk, nagyon messze jutottunk már, ugye, onnan, hogy Kirk kapitány vitatkozik McCoy doktorral, hogy most kifér az űrutazással, vagy nem. Komplex politikai rendszereket találunk itt. És tulajdonképpen az fog történni ezt követően, hogy a Dominium harcba száll a Föderációval. Először egymásnak ugrasztja a Cardassiai és a Klingon birodalmakat, aztán ezek jól kivéreznek, tehát hogy meggyengítik egymást. Ezt követően szövetséget köt a Cardassiaiakkal a Föderáció ellen. És az egész logikája kicsit ez a kiváló logika, hogy hát ők ráérnek majd évtizedek, évszázadok után nyerni. Azt érdemes látni, hogy szemben, ugye a Föderációnak különböző ellenségei vannak a történelemben. A Klingonok, és e tekintetben is egy fejlődést jelent ugye a sorozat, a Klingonok az első ellenség, ez a klasszikus, ugye, személyes ellenség. Ugye kivel nem szeretnénk találkozni a sikátorban? Hát egy ilyen nagy darab emberrel, aki vérbort iszik, és bármikor ezzel a szabjájával a fejünket leszedi. Ez ugye egy alapvetően ilyen antropomorfizáló ellenségkép, ami megjelent az elején a Star Trekben, és látjuk, hogy később azt látjuk, hogy valójában ez a Klingon birodalom a leggyengébb politikai rendszer lesz. Ez is egy nagyon érdekessége Ennek, ami egyébként jelzi nagyjából, és most nem akarok tényleg ilyen indián, meg egyéb problémákat jelezni, de ugye az Egyesült Államok korai időszakában ki volt az ellenség, az egyes indián az mindig sokkal erősebb volt, mint az egyes fehér ember, ugye? De valójában az indián civilizációk, azok nem jelentettek problémát. Hosszú távon persze a klingonok nem az indiánok, de a tekintetben, hogy az egyes személyként fenyegetőek, de mint birodalom, mint politikai rendszer nem fenyegetőek, a tekintetben egy klasszikus ellenségként volt. A következő nagy ellenség volt a Borg. Ugye a Borg, a nagy kocka, amit már mondtam, ő kicsit ilyen misztikus, és főleg ilyen technologizáló ellenségkép. Ez mit jelent? Hogy a Borg bármit ugye asszimilálni tud, ami azt is jelenti, hogy ha rálövök, akkor az első Borgot megöltem, második Borgot megöltem, a harmadik már asszimilálja azt, amivel lövök rá, és akkor innentől fogva ez egy problémát fog nekem jelenteni. Tehát ugye a Borg az egy nagyon veszélyes ellenség, hiszen azonnal le akarja rohanni a föderációt, meg megsemmisíteni, de ha véletlenül megtaláltam a gyengeségét, ugye tudjuk ez a tipikus ilyen Star Trek-es, meg Star Wars-os probléma is, ugye, hogyha megtalálom azt a picike lukat, amin át kell lőnöm, és ott pont valamit eltaláltam, akkor a fenyegetés hirtelen megszűnik. Ugye a Borggal is valami ilyenek történtek, hirtelen megtaláltam azt a gyengességet, ami van, kiadták nekik a parancsot, hogy legyen béke, és akkor béke lett. Tehát e tekintetben egy nagyon veszélyes, de technologizáló ellenségkép volt. A Dominium egy egészen más típusú ellenségképet jelent. Ez egy komplex, politikai rendszerrel rendelkező, hosszú távra berendezkedő ellenségképet jelentett a Deep Space Nine-on, a legkomolyabb fenyegetést. Ez azért is volt dramaturgiailag jó, mert ugye folyamatosan fenn lehet tartani. A Borgot nem lehet folyamatosan fenntartani. Tehát ha van egy ellenség, aki bármikor felrobbant engem, akkor nem tudom hosszú részeken eljátszani, hogy jön, és egyre közelebb lesz. Ezt legfeljebb a hobbitok tudják, amint Mordor felé közelednek, és még nincsenek ott. Tehát, hogy nehéz ezt hosszú ideig játszani, mert ugye vagy megsemmisít engem a Borg, vagy én semmisítem meg. Ugye nagyon nincs más lehetőség, ezért aztán ez nehéz. De ugye a Dominiummal lehet, hiszen az kicsit olyan, mint a Szovjetunió, ugye folyamatosan ott van. Nem mindig fenyeget, néha van egy nyíltabb háború, néha van egy rejtettebb háború, néha nagyon éles a konfliktus, néha csak a háttérbe húzódik, hogy egyébként ott van ez a nagy gonosz ellenség, de hosszú ideig lehet fenntartani, ezért is jelentett egy nagyon más típusú politikai rendszert és politikai ellenséget a Dominium, de a Föderáció folyamatos fenyegetésben élt. Ez váltotta ki, ráadásul ugye alakváltók, tehát ugye az is a probléma, hogy nagyon könnyen el tudjuk képzelni, jelent egy csomó problémát, ha van egy alakváltó ellenfelem, akkor honnan tudom, hogy aki szemben van velem, az nem egy alakváltó, és akkor innentől fogva akkor mit tudok tenni? Rögtön természetesen, ahogy reagálni szoktunk a terroristákra, sokkal nagyobb security, önmagában ez visszahatna, lehet, hogy egy alakváltó sem volt ott, de én magam hozom létre azokat a körülményeket, amelyek során senki nem kezd el bízni senkiben, megrendül a politikai rendszer, tehát ugye egészen más típusú problémákat tud jelenteni innentől kezdve. Ennyit a politikai rendszerekről, és akkor nézzünk néhány problémát, ami a Star Trekben felvetődik. Remélem, hogy ezt meg fogjuk tudni hallani, ez kicsit hosszabb, ha meghalljuk. A Star Trekben van egy elsődleges irányelv, amely az egyik alap problémája a Star Treknek, olyan szinten alap probléma, hogy rengetegszer felvetődik a legújabb filmben is, innen indul ki. Mi az elsődleges irányelv lényege? Azon civilizációk, amelyek még nem érték el a warp capability-t, vagyis azt a kapacitást, hogy kilépjenek az űrbe, azokkal a civilizációkkal nem létesíthet kapcsolatot a Föderáció, és nem is engedheti meg, hogy ezek a civilizációk a Föderációról egyáltalán tudomást szerezzenek. Ez az elsődleges irányelve a Föderációnak. Ez egy nagyon izgalmas probléma, ha belegondolunk. Nagyon egyszerű, ugye? A legtöbb ilyen kérdés nagyon egyszerű. Tehát a pre-galaxis járó szintig lévő technológiai fejlettségű civilizációkkal nem lehet kapcsolatot felvenni. Rengeteg eleme van ennek, mindjárt ezek közül néhányat a szereplőink bemutatnak, remélem valamennyit fogunk hallani. A történet lényege az, hogy Data lement valami bolygóra, véletlenül valahogy találkozott valakivel, hát ugye állandóan megszegik őket. Véletlenül találkozott valakivel, és akkor most mi a probléma? Lehet, hogy meghal az a valaki, de persze, ugye állandóan ilyen morális problémák vannak. Ugye ők ott vannak fenn az égbe, tök fejlettek, bármikor bárkit megmenthetnének, de az elsődleges irányelv miatt nem tudnak beavatkozni, vagy nem akarnak beavatkozni. Ebből adódik egy csomó morális probléma, amit nagyon hosszan vitatnak meg. Itt például éppen Picard kapitány és stábja. Bocsánat, kicsit hülyén fog hangzani, de ezt a 4,5 percet bírjuk ki szerintem, ha már ide bekészítettem.
Please, okay. They're my army. The Prime Directive is not a matter of degrees.
Jó, ennyi elég is lesz, azt hiszem, a problémák érzékeltetésére. És az egyike azon Star Trek koncepcióknak egyébként, aminek tényleg van nagyon sok dimenziója. Mi az elsődleges irányelv oka? Ugye két dolog, alapvetően két fő oka van. Az egyik, hogy egy technológiailag fejletlenebb civilizáció életébe való beavatkozás, az torzítja a civilizáció természetes fejlődését. Vagyis amennyiben beavatkozunk olyan civilizációkba, amely civilizációk maguktól lehet, hogy más irányba fejlődtek volna, akkor sose tudjuk meg, milyen irányba fejlődtek volna. Ugye? Sose tudjuk meg, hogy Pápua Új-Guineában a Pápua Új-Guineai törzsek, ha magukra vannak hagyva, akkor mostanra milyen politikai kommunikációs, politikai rendszereket hoztak volna létre, mit fejlesztettek volna ki, mit tudnának, hogyan élnének, lehet, hogy matriarchális társadalomban élnének, lehet, hogy kanibálok maradnának. Tehát egészen más politikai rendszerek jönnének létre, pont azért, mert a 18-19. Században ők találkoztak a britekkel, meg a hollandokkal, onnantól fogva nem élnek ilyet, hiszen torzítódott az ő berendezkedésük, ugye? Tehát egy fejlettebb civilizáció, sose tudjuk, hogyha az indián, maja, azték civilizáció soha nem fedezik fel, és mondjuk a mai napig saját ütemükbe fejlődhetnek, akkor mi történne? Ma is embert áldoznának-e? Avagy valami más dolog lenne. Ez az egyik érv, ugye? Hogy ez a találkozás mindenképpen a fejlettebb civilizáció normáit átveszi a fejletlenebb civilizáció. Ugye ez is a Star Treknek abból a meggyőződéséből, ez az optimista, liberálisnak mondott, vagy progresszívnek mondott meggyőződés, ami arról szól, hogy meg kell próbálni kiküszöbölni a múltba lévő hibákat. Ugye az emberiség történelme tele van ezzel, ugye? A neandervölgyi ember találkozott a mai homo sapiens-szel, 10 000 év múlva nem létezett neandervölgyi ember, mert a fejlettebb civilizáció elpusztította, ugye? Amikor valamilyen kontinensre megjelent hirtelen a homo sapiens több 10 000 évvel ezelőtt, hirtelen eltűntek a nagyméretű emlősök, legyenek szó mamutokról vagy más emlősökről, kiirtódtak. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy lemészárolódtak, hanem mint az indiánok, akiknek ugye 80%-át vírusok vitték el, és nem effektíve kilettek írtva, de hát mégiscsak megszűnnek ezek a civilizációk. A másik egyébként nagyon praktikus érve az elsődleges irányelv mellett, hogy a beavatkozás az gyakran nagyobb problémát okoz, mint a benavatkozás. Ugye, ha valaki ezt nem hiszi, kérdezze meg Tripoli lakosságát most Líbiában, akik Kadhafi alatt is nagyon rosszul éltek, annál egyszer élnek rosszabbul, valószínűleg most. Ugye a beavatkozás tényleg nagyon gyakran nagyobb problémát okoz, mint a benavatkozás, és akkor erről már talán beszéltünk is, Irak, meg a iszlám állam, meg egy csomó ilyen dolog, ugye van, aki azt mondja, hogy ha az iraki háború nincs, akkor ma senkinek nem kéne félni attól, hogy az iszlám állam lefejezi, mert hogy nem fejezné le, mert hogy nem lenne, mert hogy Szadam alatt nem lett volna. Tehát ez a másik érv. Mi az ellenérv? Hát ugye, és erről beszélgetnek itt egy kicsit. Ugye Data azt mondja, hogy de hát itt csak egy ember van, aki beteg, hát miért nem menthetnénk meg? És akkor ugye Picard mondja, hogy na jó, hát őt megmentjük, és akkor ez hol ér véget? Mi van, ha egy vírus járvány van, és meg tudnánk oldani, akkor kötelességünk-e? Hát igen, lehet, hogy az is kötelességünk. Na jó, mi van akkor, ha háború van, akkor ott is kötelességünk-e beavatkozni? E tekintetben ugye egy korlátozott, ugye azt mondja az elsődleges irányelv, hogy egyszerűen nem vagyunk istenek, nem tudunk mindenhova beavatkozni, nem tudunk minden helyzetet megoldani, lehet, hogy rosszabb is lesz, ha beavatkozunk. Ugye talán érezzük-e, hogy ez egy nagyon komoly komoly és izgalmas vita. Az új Star Trek film közül a másodikban ugyanezt a vitát látjuk. Az elején az történik, hogy ugye titokban az Enterprise űrhajót valami kísérletet végez, végül is valami balul sül el, és éppen ezért a kapitánynak választania kell, hogy megmenti-e Spockot, de akkor az csak úgy tudja megtenni, ha az Enterprise-t meglátja a fél civilizáció, vagy hagyja, hogy Spock meghaljon, és akkor megőrizte az elsőleges irányelvet. Vajon hogy dönt a kapitány? Megmenti Spockot. Ennyit talán szabad spoilerezni, hogy nem hal meg Spock az elején. És akkor látjuk azt, hogy egy idő után a civilizáció számára az Enterprise lesz az Isten, és az egész civilizáció fejlődése átalakul ezáltal. És van egy komoly vita ott is arról, hogy vajon mi a helyes attitűd ilyen esetekben. Ugye ez egyike azon vitáknak, amelyekről beszélünk. Megmutatok még egyet, jó? Ez is egy nagyon izgalmas dolog. Ez az értelem és érzelem problematikája, illetve a robotjogok problematikája. Majd itt is belenézünk egy kicsit Picard kapitány álláspontjába. Ugye Picard kapitány régi shakespeare-i színész, tehát ő szokott ilyen hosszabb monológokat kifejteni. Ugye az egész érzelem-értelem dinamika a Star Trek alapját jelentett. Ugye a klasszikus Star Trekben három szereplőnk volt. Kirk kapitány, Dr. McCoy, ugye? Orvos vagyok, nem, és akkor innen folytatódik a történet, ám a Dr. Nathan Escalator, stb. Tehát ő az, aki nem szeret az űrben utazni, és Spock, vulkáni, a logika megszállottja. Ugye valójában miről szól ez az egész? Nagyon egyszerű dinamika, érzelem versus értelem, a kettő konfliktusban, Kirk kapitány az, aki ezt a kettőt szintézisbe hozza, és a legjobb döntést hozza. Ez az egésznek a dinamikája. Ugye ez a dinamika változik meg aztán, amikor megtaláljuk Datát, ugye Data az android, akinek mi a küldetése, emberré szeretne válni. Miért szeretne emberré válni, nem tudjuk. Sőt, van egy nagyon izgalmas beszélgetés is, amikor Data és Spock beszélgetnek, és ugye Data azt mondja, hogy ő szeretne emberré válni, és Spock mondja, hogy de hát miért szeretnél te emberré válni, hát azok érzelmesek, és hát ő, mert ugye Spock félig ember, és az ő egész élete pedig arról szól, hogy szeretne az érzelmektől megszabadulni, tehát egy ellentétes utat tesz be, és a Data meg is jegyzi a maga szemtelen módján, hogy hát akkor ezek szerint Spock egész életútja annak a tagadásáról szól, amit Data el szeretne érni. Ugye van egy ilyen nagyon izgalmas beszélgetés kettejük között, és aztán ez folytatódik, ugye az egész Vulkán-Romulán konfliktus egy kicsit erről szól, mert ugye azt is látjuk, hogy a Vulkán civilizáció, ami ugye elvileg azért egy inkluzív, barátságos civilizáció, azért ezt az érzelemmentességet eléggé komolyan veszi, tehát akinek érzelmei vannak, azok akár a kiközösítést is kockáztatják. Aztán átmegyünk oda, hogy a Borgok és az érzelem problémája. Ugye ez elsősorban a Voyager-ben történik meg, ahol egy ilyen félig Borg szereplő csatlakozik, és ott végig ezen vacilál, hogy most vannak érzelmei, meg a kollektíva, meg hogyan van. És egyébként a Next Generation-ben van egy nagyon izgalmas beszélgetés arról, hogy hát ugye Data mégiscsak egy android. Ugye egy android, hogy akkor vajon az emberi jogok ilyen tágan azt őt hogyan érintik. Tehát vajon Data, és itt erről szól a történet, Data az a Föderáció tulajdona-e, vagy egy önálló emberi lény, vagy ilyen android lény. Mert ha a Föderáció tulajdona, akkor például szét lehet szerelni, és az agyát így megvizsgálni. Ugye, ha nem, akkor nem. Tehát ugye Picard kapitánynak nem lehetne mondani, hogy most szétszerelnénk az agyát, és megnéznénk, hogy mitől tud szép monológokat mondani. Ennek lennének morális akadályai. És egy nagyon izgalmas vita, egy ilyen, hát ilyen amerikai, ilyen court dráma. Erről remélem fogunk belőle valamit hallani, meglátjuk.
Self-awareness, what does that mean? Why am I self-aware? Because you are conscious of your existence and actions, you are aware of yourself and your own ego. One day, what are you doing about it? I am taking part in a legal hearing to determine my rights and status, and my personal property. And what's at stake? My right to choose. Perhaps my very life. My rights. My status, my right to choose.
Nem fogunk tovább menni. Ebbe látjuk, hogy a, ugye miért is akartam ezt bemutatni? Egyrésztről, hogy valóban ilyen meglehetősen komoly problémák vetődnek fel, később odáig fog eljutni Picard kapitány, hogy hát valójában ami történik, az, és akkor eljut a rabszolgaság problémájához, hogy vajon mennyiben tudja az emberiség egy alávetett fajnak saját jogokat adni, vagy a saját jogoktól elnyomni. Ez ugye egy visszatérő probléma, ha valaki majd megnézi nem sokára ismét moziba kerülő Blade Runner-t, ugye ott is valami ilyesmi történik, hogy az androidokat kiküldték, hogy az embereknek dolgozzanak, és jellemzően ilyenkor lesz az a probléma, hogy vajon ezeknek a gépeknek milyen típusú jogaik vannak. Szóval itt is látjuk ezeket a problémákat, amiket persze itt ilyen morális köntösbe egy kicsit persze túl dramatizálva mutatnak be, de nézzünk néhány további problémát, amiről a Star Trek például híres lesz. Az egyik, és ez megint csak a Deep Space Nine-ban fog felvetődni kérdésként, de már az új nemzetékben is felvetődik, ez a terrorizmus vagy szabadságharc kérdése, vajon milyen eszközöket szabad bevetni annak érdekében, hogy hát akkor felszabadítsák Bajort. Ugye az egyik főhősünk az valójában korábban a terrorista mozgalomban dolgozott, és a terrorista mozgalom keretei között a gonosz kardassziai megszállókat robbantotta fel. Egy másik főhősünk viszont a kardassziaiaknak végzett rendőri tevékenységet. Vajon egy megszálló birodalomnak végzett kizárólag rendőri tevékenység az kollaboráció-e, vagy nem kollaboráció? Ugye ismerősek ezek a problémák, ha nem is Magyarországról, de hát ha valaki olvas akár második világháborús történeteket, akár Magyarország, vagy Vichy Franciaország kapcsán, hogy ne politizáljunk, ott ilyen típusú dolgokat talál. Vajon mi a helyes attitűd egy megszálló rendszer esetén? Mindenképpen harcolni az adott megszálló rendszerrel, aggódott esetben akkor is, hogyha az adott személyre bízott populáció, lakosság ennek hatására szenvedni fog, vagy a kollaboráció tulajdonképpen egy adekvátabb megoldás. És ebből rengeteg probléma adódik odáig, hogy a kollaboránsokat meg kell ölni. Makinak hívják, Maki az új nemzedékben azt a föderációs állampolgárt, aki kardassziai kontroll alá került, és ezután elkezd harcolni a kardassziaiakkal szemben. Kevesen szokták tudni, hogy a Makik eredete az a francia Algériában, a francia megszállás ellen harcoló szereplőkből ered, ahol ugyanezek a problémák felvetődtek. Franciaország, nem szokták annyit tudni, 1954 és 1961 között egy óriási és véres háborút folytatott Algériában, az algír függetlenségi pártiakkal szemben. És ott ezek mind felvetődtek. Volt egy algériai terrorista mozgalom, az FNF, aki hát ugye felrobbantott francia szereplőket. Rengeteget lehet belőle tanulni. Például az egyik dolog, hogy jellemzően, egyébként ha mostanában megnézi valaki az iszlám állam tevékenységét, ugyanezt látja, jellemzően a fő célpontok kik, a saját közösség mérsékeltjei. Miért? Mert a saját közösség mérsékeltjei sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. Mert ha felrobbantok egy ellenséget, akkor én engem szeretni fognak. Illetve adott esetben, ha megsemmisítem a mérsékelt szereplőket, akkor a rendszer maga fog olyan elnyomást kreálni velem szemben, ami a maradék mérsékelt szereplőket mellé állítja. Szinte minden terrorista mozgalom egyik alapvetőse, ugye tudjuk, a terrorista mozgalmak nagyon gyakran pontosan azért végzik minél véresebben a cselekedeteiket, meg minél felháborítóbban, hogy olyan lélektani ellenállást váltsanak ki az egyébként erősebb hatalomból, amely azután a saját támogatottságukat a saját politikai rendszerükön belül erősíteni fogja, és kiélezi ezt a konfliktust. Ezt mindenki, minden politikus tudhatná, ha megnézné a Deep Space Nine-t, és láthatná Bajor és Kardassia küzdelmét, nyilván izgalmasabb, mint az algériai polgárháborúról, algériai függetlenségi háborúról beszélni. Egy másik itt nem feltüntetett filozófiai hallgatók, filozófia, kommunikáció hallgatók számára nagyon izgalmas kérdés, a kommunikáció kérdése. Van egy nagyon híres Star Trek új nemzedék epizód. Ugye hogyan kommunikálnak a Star Trekben? Mindenki angolul beszél? Nem. Van a Universal Translator, vagyis az általános fordítógép, amely mindenből angolt csinál. Na de hogy csinálunk mindenből angolt? Vetődik fel a kérdés, és ez a nyelvészet egyik izgalmas problémája. Mi történik akkor, ha egy adott nyelv az nem úgy épül fel, mint a miénk, és Picard kapitány egy ízben találkozik egy civilizációval, amelyre pontosan ez az igaz, és hát sokan nem is hitték el, hogy a Star Trekben főműsor időben Amerikában hosszan mehetnek olyan jelenetek, amiknek nincs értelme. Tehát konkrétan ezt akarják érzékeltetni, a szembelévő szereplő mond szavainak nincs értelme, mert kiderül a szembelévő szereplőről, hogy egy allegorikus képi gondolkodásban kommunikál, úgy képzeljük el ezt a nyelvet, nehéz elképzelni, de mondom, komoly nyelvészeti problémát vet fel, ahol a nyelv lényege, ugye a mi nyelvünk lényege az absztrakt koncepciók valamilyen módon való kifejtése, amely egy absztrakt koncepciót hív elé. Itt nem erről van szó, hogy allegorikus nyelv van, tehát korábbi történeteket mesélek el, és a korábbi történetekből igyekszik felvetődni a mostani kommunikáció, tehát egy egészen más kommunikációs rendszert visz, ezért aztán semmi értelme nincs a fordítógép, az univerzális fordítógép fordításának, mert egészen egyszerűen hiába fordítja le a korábbi történeteket, ha a korábbi történet a föderációban nem volt meg, hiszen nem ismeri a kontextust, akkor a kontextus nélkül a nyelvet nem lehet érteni. Nyelv, kontextus, allegorikus és absztrakt nyelv, szociológia, tulajdonképpen olyan elvont problémák, amelyek még művészfilmekben is ritkán szoktak felvetődni, a Star Trek mégis e tekintetben is meg tudta ezt mondani. És hát talán az egyik legizgalmasabb a morális szürke zóna. És azt hiszem, hogy ezzel a monológgal szeretném befejezni, hogy Cisco parancsnokat is lássuk egyszer. A morális szürke zóna. A Dominium már megtámadta a Föderációt, egészen borzasztó dolgok történnek. A Föderáció tényleg a végszélén áll. Mi segíthet kizárólag a Föderáción, ha a Romulánok is belépnek a háborúba? Igen, de a Romulánok, mint láttuk, eszük ágába sincs. Miért? Hát örülnek neki, hogy a Föderáció meg a Dominium, hogy kinyírják egymást. Mit talál ki Cisco kapitány? Egy egyébként kardassziai titkos ügynök segítségével. Hát majd jól bebizonyítjuk a Romulánoknak, hogy őket is meg akarja ölni a Dominium, és ezáltal majd jól belépnek a háborúba. Ez Cisco kapitány terve. Már önmagában egy kicsit morális szürke zóna, ugye hazudnunk kell azért, hogy úgy csináljunk, mintha be akarnák őket léptetni a háborúba. De hát ez még úgy belefér. Ezért aztán gyártanak egy ilyen mesterkélt felvételt, ami arról szólt, hogy a romulánokat majd jól megtámadják, és ezt odaadják valakinek. Meg is történik. Igen ám, de hogy ez a romulán parancsnok, ez rádöbben arra, hogy hát ez egy hamisítvány, és elindul hazafelé a Romulus bolygóra. Római például Romulusnak hívják a fővárosokat, ha esetleg valaki még nem vette észre, hogy római mintára készítették a romulán birodalmat. Romulusra megy vissza a szenátor, amikor is azonban a hajója felrobban. Vagyis, erről már Cisco kapitány főszereplőnk nem tudott, mi történik? Azt fogják majd gondolni a romulánok, hogy egy bizonyítékot, egy valódi bizonyítékot vitt volna haza arról, hogy a Dominium nem sokára megtámadta volna a romulánokat, és hogy azért nem lehet ezt azonosítani, mert a Dominium jól megsemmisítette ezt a bizonyítékot, de hát azért a romok között még pont meg lesz, ezáltal sokkal hitelesebb lesz, és ez természetesen Cisco parancsnok, vagy kapitány, nem tudom melyiknek a... Tehát ő ezt korábban természetesen nem tudta, ez csak az ő kardassziai szövetségese tette. Ugye egy tipikus morális szürke zóna, meghalt a szenátor, hazugság volt, csalás volt, minden olyan dolog, amit a Star Trekben annyira nem szoktunk szeretni, vagy annyira nem szokott előfordulni, mindez egy magasabb cél érdekében. És hát nézzük meg, hogy Cisco kapitány hogyan számol el a saját lelkiismeretével ennek kapcsán. Csak azért, hogy lássuk a hangulatát a Deep Space Nine-nak is. A rossz lelkiismeret csekély ára, amit az Alfa Kvadráns biztonságáért kell elviselnünk. Hölgyeim és uraim, Star Trek ennyi volt. Köszönöm szépen a figyelmet, 3 hét múlva találkozunk.
Elhangzott Politikai Science Fiction 2015. március 24-i előadása Politikai rendszerek a Star Trek világában. A felvétel készült az ELTE AJTK 9-es előadójában.